Ez egy ilyen teljesen spontán, organikusan alakuló filmforgatás volt. Én soha nem terveztem, hogy transz témában fogok filmet forgatni. A szereplőkkel is teljesen véletlenül ismerkedtünk meg. 2018-ban, amikor kijöttek a hajléktalanokkal szembeni törvények, akkor egy szociális munkás barátommal kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen gyors aktivista videót. Nekem pont elegem volt az ilyen hosszú távú, sehova nem tartó filmprojektjeimből, és gondoltam, csináljunk valamit gyorsan. És akkor elkezdtük Budapest környéken föltérképezni ezeket a kunyhós hajléktalan területeket, és így házról házra jártunk, és szereplőt kerestünk ehhez a rövid filmhez. És akkor egy szép napon megtaláltuk ezt a nagyon szépen megépített házikót. Kijött Laci, aki nem volt ittas állapotban, tök jól beszélt, tök nyitott volt ránk, nagyon büszke volt arra, hogy hogy építette meg az épületet, és rögtön elkezdtünk vele interjúzni. Az interjú közepén kijött a Fanni a házból, ugye ilyen 2 méter magas, 49-es lábú fiúból lett lány. Ő kezdett el érdeklődni, hogy mi mit forgatunk itt a Lacival, és hogy ez érdekes, és hogy ebbe ő is részt venne, és akkor ott csináltunk egy ilyen kettős interjút velük, és akkor ott bomlott ki az ő történetük előttünk, hogy alakult ki ez a különös együttélésük, és akkor rögtön már hazafelé aznap a kocsiba eldöntöttük, hogy akkor ezt a rövid aktivista projektet így félre rakjuk, és akkor így forgattunk aztán 4 éven keresztül, és aztán 1 évig vágtunk, szóval, hogy ebbe tényleg semmi tervezettség nem volt az elején, és tulajdonképpen közben sem, mert mivel meg se próbáltunk támogatást szerezni rá Magyarországon, ezért semmilyen nyomás nem volt rajtunk arra, hogy valami határidőre el kell készülni, vagy valamilyen történetet megígértünk valakiknek, hogy leszállítunk, és nem úgy alakul a dolog, hanem tényleg belefeledkezhettünk abba, hogy azt filmezzük, ami velük történik. Amihez egyébként viszonylag sok türelem kellett, mert bár 83 percben ez viszonylag mozgalmas, hogy mi minden történik velük. 4 év alatt azért nagyon sok üres járat volt az egészben, vagy ilyen repetitív volt az egész, hogy igazából csak ott vannak a semmi közepén, és nem történik semmi különös velük. De persze azért a 4 év alatt aztán rengeteg fordulat és történés alakult, amit ki kellett várnunk, és tulajdonképpen a tudatosság része ennek a projektnek a vágás magasságában jött meg, amikor elkezdtük összerakni a filmet, szelektálni azt, hogy számunkra miről szól ez a történet, mit szeretnénk ebből megmutatni az embereknek, és akkor milyen narratívát szeretnénk építeni. Szóval, hogy ez a vágóasztalon alakult ki. Az elején egyetlen tudatos döntésünk volt, hogy annyira jó ez a helyszín, és hogy nem akarunk egy ilyen tipikus szoció filmet forgatni, hogy nem mozdulunk ki erről a helyszínről, hanem csak ott leszünk, mert hogy ez egyszerre nagyon Magyarország, de másrésztről meg egy ilyen teljesen mesebeli elemelt világ, a Laci által megépített színpad, amin tulajdonképpen egy ilyen kétszereplős dráma zajlódik. Ezt a döntést már az elején meghoztuk, de más tudatos rendezői döntésünk szerintem egészen a forgatás végéig nem volt.
Meg hát azt hiszem a sors vagy az élet volt az, aki azután a kezetekre játszott idézőjelben, hogy a vége szomorú is, meg hát az váratlan, hát azt végképp nem tudhattátok.
Igen, amikor már 4 éve forgattunk, azért már felmerült, hogy jó, ezt azért nem fogjuk örökké csinálni, hogy valahogy lassan le kéne zárni a történetet, és akkor nekem a fejemben az volt, hogy majd a Laci egyszer elkészül abban a csónakkal, amit ott csiszol a filmbe, és majd levonszolják a Dunapartra, biztos sokat fognak kiabálni egymással, meg idegesek lesz, és majd a Fanni nem akar beülni a hajóba, mert nem tud úszni, meg csípnek a szúnyogok, meg meleg van. A Laci meg majd ráveszi, hogy de azért menjünk el, evezzünk egyet a Dunán, és én úgy terveztem, hogy valahogy így lesz vége a filmnek, aztán ezt felülírta a sors, igen.
Nem mondjuk el a végét, nézzék meg a nézők azért. Hogy kell 4 éven keresztül filmet készíteni? Milyen rendszerességgel jártatok le? Mit csináltatok? Megérkeztetek le a kamera, beállítás, 6 óra vége, hazamegyünk, vagy ezt hogy kell csinálni egyáltalán, ezt a kilátástalan forgatást, mert majd csak lesz valami, de mi?
Azt nem tudom, hogy kell csinálni, de azt lehet mondani, hogy mi hogy csináltuk. Bocsai Zsolt barátommal jártunk ki a Laciékhoz forgatni. Ez általában úgy nézett ki, hogy akkor mentünk, amikor mind a ketten ráértünk, az olyan szempontból jó volt, hogy ők nagyjából mindig otthon voltak, nem is laktak olyan nagyon messze tőlünk, ez a újpesti Dunaparton volt ez a ház, úgyhogy 20 perc alatt oda tudtunk érni. Általában akkor csörögtünk nekik, hogy mert telefonon elérhetőek voltak, hogy megyünk nem sokára, ott vagyunk, vagy hogyha volt valami különleges esemény, akkor néha ők szóltak nekünk, hogy figyeljetek, gyertek, mert most ez vagy az van. Rengeteget beszélgettünk egymással, szóval, hogy nekünk ez az egész forgatás olyan volt, mint amikor vidéki rokonokat látogat meg az ember, hogy mi történt a múlt héten, a Laci is nagyon szerette elmondani, hogy mit gondol a világról, meg mi van vele a Fanni, meg mi voltunk tulajdonképpen az egyetlenek, akikkel így meg tudta osztani így a problémáit, amiből volt elég, mert ez a tranzíció, ez nagyon sok ilyen, azon kívül, hogy ezt Magyarországon ilyen anyagi körülmények között ilyen szembeszéllel nehéz csinálni, magától a gyógyszerektől meg mindentől ilyen iszonyat érzelmi hullámvasút ez az egész, sok rosszul léttel, sok kilengéssel, és hogy a Fanninak meg jó volt, hogy mi ott vagyunk, meghallgatjuk őt, dumálunk, nem csak interneten a követői oltogatják őt és tapossák a földbe, hanem mi is ott vagyunk és meghallgatjuk ezt a Zsolt, aki hajléktalanokkal is foglalkozó szociális munkás, ő szokta mondani, hogy a legtöbb dolog, amit egy hajléktalan emberre tehetsz, hogy megkérdezed, hogy hívják. Elkezdesz vele beszélgetni, mert nekik általában ez a kapcsolat a világgal, ez nagyon hiányzik, vagy egy nagyon szűk körben vannak benne, és egyébként rengeteg mondani valójuk van, és egyébként csomó mindent lehet tőlük tanulni is.
De nyitottak? Könnyű hozzájuk férni?
Szerintem, hogyha jól kezdünk el kommunikálni hajléktalanokkal, vagy bármilyen társadalom szélére szorult közegben élő emberrel, akkor szerintem igen, mert alapvető emberi igény az, hogy az ember valakivel megossza a gondjait. Kicsit azt gondolom, hogy a filmnek is ez a lényege valahol, hogy emberek, akik külön-külön különböző kitaszított rétegeit képviselik így a társadalomnak, így összetalálkoznak, és egyszer csak összeállnak egy ilyen családszerű formációban, ami egy ilyen teljesen alapvető emberi igény, és még egy ilyen városi szemétdom mellett is tulajdonképpen kialakulnak ezek az ilyen tradicionális családi felállások, családként kezdenek el működni emberek.
Egyébként ők hogy találtak egymásra? Az kiderül a filmből, de mondjuk el, hogy Laci hogy került oda? És Fanni is hogy került oda?
Igen, a Laci története az annyira nem derül ki a filmből, de az egy ilyen nagyon tipikus kelet-európai történet, hogy Laci gyárban volt hegesztő munkás, a gyárrendszerváltás után még szerintem 10 évet működött, aztán bezárt, utcára kerültek az ott dolgozók, és a Laci egy olyan családi közegből jött, hogy valahogy a rokonai kisemmizték az ő vidéki lakásából, valami hitel, nem tudom, ő nevén, nem ő nevén, valamilyen tipikus történet, egyszer csak utcára került, ő nem akart hajléktalan szállóra menni, ő egy ilyen nagyon szabad lélek, nem nagyon szeret másokhoz alkalmazkodni, meg szeret saját maga létrehozni dolgokat, úgyhogy egy kis sátorral kiköltözött a Újpest környékén erre az erdős részre. Igen, az első karácsonyát egy ilyen pici egyszemélyes sátorban töltötte ott, és akkor lépésről lépésre kiépítette ott a kis saját birodalmát, építette egy kis házat, lassan leszigetelte, került bele kályha, aztán a kertet is kialakította körülötte, szóval úgy szép lassan fölépült ez az egész kis világot. Fannit pedig 14 éves korában kirakták a szülei, amikor fölvállalta előttük az identitását, hogy bár fiúnak született, de lány szeretne lenni, és ilyen női ruhákba mászkált az utcán egy kisvidéki városban, amit ezt a szüleinek ez nagyon ciki volt, és ezért berakták egy ilyen, hát egy ilyen javítóintézetbe, egy fiú javítóintézetbe került, ami neki maga a pokol volt, és akkor onnan mindig megszökött, fölsétált Budapestre, és akkor ott interneten már lettek ilyen ismerősei, barátai, akiknél egy-egy napra így meghúzhatta magát, de ezek sosem voltak hosszú távú dolgok, és akkor egyszer egy hajléktalan javasolta neki, hogy ő ismer egy másik hajléktalant ott az erdőbe, aki egy ilyen nagyon rendes segítőkész ember, aki ott a környékbeli többi hajléktalannak is, ha valami baja van, akkor Laci jön és segít, és hogy menjen el oda, és hogy hát, ha ott maradhat egy rövid időre, amíg kitalálja, hogy mit kezdjen az életével, vagy hogyan tud majd Budapesten lakni. Laci azt mondta Fanninak, hogy oké, itt maradhatsz, ha nem iszol és nem drogozol, akkor tőlem lakhatsz nálam. És aztán valahogy ez elkezdett, ez a családszerű formáció felállt. Lacinak sosem volt gyereke, és valahogy ez az apa szerep, ez valahogy így beindult nála. Fanninak is igazából védelmet és biztonságot nyújtott az a hely, meg hát egyáltalán volt egy tető a feje fölött. Számukra se egy ilyen hosszú távú együttélésben gondolkodtak az elejétől kezdve, hanem aztán ez így organikusan alakult, hogy valamilyen módon mind a kettőjüknek is szükségük volt egymásra. Lacinak társaságot jelentett a Fanni, meg valami, amiért tud dolgozni, amiben tud segíteni, ami így valahogy viszi előre a Fanninak, meg egyértelműen ez egy ilyen életmentő lehetőség volt, hogy ott maradhatott a Lacinál.
Olyan bensőséges, intim jelenetek is benne vannak a filmben, amelyek az ember úgy gondolná, hogy nem szeretnének kamera előtt csinálni, vagy nem szeretnék megmutatni magukról. Azért Fannihoz is hozzá kellett férkőzni, ugye, hiszen tényleg intim dolgok tárulnak fel róla.
Igen, mert az elejétől kezdve viszonylag gyorsan kialakult egy ilyen nyitott baráti viszony velük, de azért kellett az a jó pár év együtt töltött idő, amíg eljutottunk oda, hogy olyan intim dolgokat is fölvehettünk, ami úgy nem tűnik olyan kézenfekvőnek, de igazából ők egy baromi kicsi térben éltek együtt, ahol igazából, hogyha mi ott voltunk, és valami történt, akkor nem lehetett nem ott lenni, szóval, hogy akkor az úgy megtörtént, meg a Fanni az tényleg olyan volt, hogy mondjuk oda mentünk, egy fél órát beszélgettünk, meg minden, de utána egy kicsit megunta a dolgot, és elkezdte élni a saját életét, ugye nagyon sokszor egyébként olyan rossz mentális állapotban volt, vagy konkrétan rosszul volt, és akkor az ott úgy a szemünk előtt zajlott le, és akkor például van egy ilyen jelenet a filmben, amikor egy ilyen pánikroham jön rá, és ilyen nehéz a légzése, és ott szokták kérdezni, hogy jó, de hát, hogy ezt hogy vehettem föl, úgyhogy nem segítek neki. Hát egyrésztről az van, hogy én többször láttam nála ilyen pánikrohamot, nagyjából tudtam a lefutását, és ugye a film az egyébként megvan vágva, és hogy miután rosszul lett, azután természetesen segítettem neki, ahogy tudtam, vittem neki vizet, beszélgettem vele, és próbáltam kihozni ebből a rossz állapotból. De másrésztről meg egyébként ez egy iszonyat nagy ajándék volt tőlük tulajdonképpen ez a bizalom, amit így igazából belénk raktak, úgyhogy egyébként bár jóba voltunk, őnekik azért lövésük nem volt, hogy ebből most milyen film fog készülni, vagy esetleg nekünk olyan szándékunk van, hogy nem tudom én, nevetségessé tegyük őket, vagy kihasználjuk ezt a szituációt, hanem ők ezt előre így megelőlegezték nekünk, és ez egyébként ez egy nagyon nagy felelősség volt nekem, mint rendezőnek ezt így végigvinni a filmen, hogy nagyon sok dolog azért nem került be a filmbe végül, mert én azt gondoltam, hogy eddig és ne tovább, szóval, hogy ez már nem tartozik mindenkire.
Egyébként Fannival kapcsolatban mit próbáltál nyilván a vágószobában? Körvonalazódtak a dolgok, hogy mit mutass meg belőle? Nagyon sokszor ugye megjelenik, amint a telefonjának a rajongóival, az idézéles rajongóival beszél, meg a szenvedése is, de hogy egy ilyen küzdelemből mit csúcsosodjon ki?
Fannit azért nagyon nehéz megragadni, mert ő azért egy ilyen UFO-szerű lény, aki ő maga is nehezen kapcsolódik a világhoz, ezért szerintem nekünk is, meg nézőnek is viszonylag nehéz kapcsolódni hozzá, de erre ott volt Laci, akinek sikerült kapcsolódni a Fannihoz, és azt gondoltuk, hogy mivel a Laci karaktere az érthető, elfogadható, mindenki számára befogadható, ezért rajta keresztül, ahogy ő kapcsolódik a Fannihoz, ezen a kapcsolaton keresztül tudjuk bemutatni a Fannit, amennyire be lehet. Az elejétől kezdve az elég fontos volt, hogy a Fanninak a háttere derüljön ki, amit ezekből a live-ozásokból nagyjából elmond, hogy a szülei kirakták, hogy mennyire nem kapott segítséget a társadalomtól. Másrészt fontos volt nekünk az ő kapcsolattartása a világgal, az, hogy bár teljesen elszeparáltan ott élnek az erdőbe ketten, és a Fanni fél kimozdulni a városba, mert fél, hogy támadások érik. Közben az interneten meg teljesen kitárulkozott, és bár folyamatosan bullyingolták, ott így fölvette a kesztyűt, és küzdött ezzel vagy ez ellen. Bármikor abba hagyta a live-ozásokat, általában 2-3 óráig hozzá se lehetett szólni, annyira rosszul esett neki az, amit így a interneten ő így kapott a rajongóitól. Ez a furcsa ilyen 21. századi kapcsolattartás a világgal, hogy bárki sem mozdulok a szobából, közben az interneten meg kitárulkozok. Igazából mi ezt mindig úgy tekintettük, mint egy ilyen nagyon furcsa ilyen felnövés története a Fanninak, ahol egy szülő és egy kamasznak a kapcsolata igazából annak egy ilyen groteszk verziója, mert hogy közben meg egyébként pont ugyanazok a dolgok történnek valahogy, mint egy normál családon belül, csak teljesen elrajzolva és elnagyzolva. De hogy én, mint szülő, mint apuka, nekem egyébként ez tök fontos volt, hogy látom a Lacin azt, hogyha van egy gyereked, aki nem pont azt csinálja, amit te szeretnél, és egy olyan korszakában van, ebben a tinédzserkorban, amikor így a hormonok össze-vissza rohangásznak alapba is, ráadásul ugye ő még hormonterápián is volt, ebben az időszakban hogyan állsz hozzá egy gyerekhez, hogyan fogadod el az ő másságát. Ez is egy ilyen fontos szempont volt nekem.
Egészen védett környezetben hát talált tulajdonképpen önmagára, nem, Fanni? Tehát volt egyfajta, a 4 év alatt, ameddig forgattatok, láttátok, hogy letisztulnak benne dolgok, mert a happy end ott volt végül is a film végén.
Maga ez a tranzíció, ez egy állandó küzdelem, akár a saját testével is egy állandó küzdelem, meg egy állandó küzdelem a társadalommal, az identitással. Ennek ott nem lett vége. Az nagyon érdekes volt, hogy a Fanni, amikor eljött a magyarországi premierre, a Verzió Filmfesztiválra, és ott beült a filmre, és ugye a film felénél zokogva kiszaladt, utána mentem, és kérdeztem, hogy mi van, és akkor mondta, hogy ő eddig úgy gondolt magára, hogy csak mostanában van ilyen rosszul, de hogy most a filmben látja, hogy igazából 4 éve is neki komoly problémái voltak. Most, hogy ez így körvonalazódott benne, rájött, hogy pszichológiai segítségre van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni az életébe, és hogy én akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy felismerés, vagy tulajdonképpen ez a legtöbb, amit adhat neki ez a film, hogy segíti motiválni abba, hogy egyről kettőre jusson. Úgy éreztem, hogy ez a bizalom, amit belénk fektettek, ott ez egy olyan pillanat volt, amikor mi is egy kicsit visszatudtunk ebből adni neki, valahogy jó irányba mozdítani az ő életét.
Aztán az óhatatlan, hogy kövessed őket továbbra is, nem? Vagy hogy legalább tudjad, hogy mi történik velük, hogy figyeljél rájuk?
Igen, ez általában így van. Jól számolom, az 5. dokumentumfilmem, és igen, a szereplőknek az utókövetése az mindig úgy a dokumentumfilm készítőnek így az életének a része. Most különösen azért a Fannival az van, hogy mivel ő nagyon kevés embert ismer úgy közvetlenül, beletartozok abban 4-5 emberbe, akivel ő kapcsolatban van. Ezért ez egy ilyen plusz felelősség is, hogy követni azt, hogy mi történik vele, és hogyha tudunk, akkor valamilyen módon segíteni. Persze azért próbálunk meghúzni ilyen határokat, meg vonalakat, de azért ezek elég dinamikusan változnak mindig, úgyhogy most egyébként Fanni kijutott Hollandiába, Amsterdamba. Ott sincs kolbászból a kerítés, de az ottani szociális háló persze egy picit jobb, mint Magyarországon. Például most bekerült egy shelterbe, ahol fél évig ott is maradhat, és ennek van egy külön LMBTQ része. Viszonylag dedikált szociális munkás foglalkozik vele, aki tud magyarul is, úgyhogy most nagyon remélem, hogy így, hogy jó kezekben van, egyről kettőre fog tudni jutni, és ott valahogy el fog tudni kezdeni egy ilyen önállóbb életet.
Azzal kezdtük, hogy ez egy aktivista kis filmecskének indult, hogy többé nem akarják az utcán látni a hajléktalanokat. Ennek lett valami hatása akkor, vagy most jelenleg mi a hajléktalanoknak a helyzete?
Meglepő módon, ugye mindenki azt gondolta, amikor kijött ez a törvény, hogy ezt rögtön alkalmazni is fogják, és akkor ez egy így a hajléktalan ellátásban ilyen katasztrofális állapotokat fog okozni. Valahogy erre nem került sor, szerintem annyi minden történt így a politikai életben, hogy elfeledkeztek róla, vagy kisebb gondjuk is nagyobb ennél. Talán annyi történt, hogy a belvárosi részekről egy picit úgy beterelték a hajléktalanokat szállókra, de hogy például az ilyen kunyhós hajléktalanok azok általában maradhatnak ott, ahol vannak, bár itt szép lassan számolják föl őket, hogyha egy ilyen kunyhó megüresedik, vagy elköltöznek onnan, akkor gyorsan lebontják, hogy mások már ne tudjanak beköltözni. De igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a hajléktalan ellátás az egyébként viszonylag hasonlóan működik, mint 2018 előtt, úgyhogy nagy változás ebben nem volt, se negatív, se pozitív irányba.
kormánytámogatást, vagy filmintézeti támogatást nem kapott a film, de valamilyen hullámokat vert ilyen szempontból, hogy olyasmit mutattál meg, ami talán nem volt jó?
A hivatalos ilyen kormánymédiából igazából semmiféle visszajelzés nem érkezett a filmre. Ilyen megmosolyogtató dolgok történnek, hogy nem tudom, hogy amikor mondjuk a Magyar Nemzet lehozza, hogy ezt a filmet vetítik Kolozsváron, akkor nem írják bele, hogy Fanni a transzlány, hanem azt írják, hogy Fanni a lány. Erre mondtam, hogy igazából ebben megvalósult Fanninak az álma, hogy nőként tekintenek rá, és nem transznőként, de hogy olyan nagy hullámokat szerintem nem kavart, viszont nagyon sokan jönnek el folyamatosan a vetítéseinkre, mindig újat és újat kell szervezni, mert mindig teltházzal sikerül vetíteni ezt Budapesten, vagy a vidéki nagyvárosokba, és ami szerintem nagyon jól működik, hogy a Lacin keresztül, aki igazából egy konzervatív gondolkodású ember, és ő elfogadja a Fannit olyannak, amilyen, valahogy a Lacin keresztül az idősebb korosztály is, vagy akinek semmiféle nyitottsága nincs az LMBTQ témákkal szemben, vagy ők is tudnak kapcsolódni a történethez, és ők is megértik ezt a dolgot, hogy szülőként mennyire fontos az, hogy elfogadjuk a saját gyerekünket, bárhogyan is viselkedik, vagy gondolkodik.